Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és ahogy mondottam, volt egy jó fél órával ezelőtt, a mai műsor gerincét egy kínai motorozásos élménybeszámoló fogja majd jeleníteni. Nagyon-nagyon érdekes a téma, több szempontból, de hát lesz időnk arra, hogy ezt szépen kibeszéljük. Zsivkovics Zoltán, alias Zsifi a vendégem itt a stúdióban, szervusz!
Szervusz Sándor, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye azt szeretném azonnal leszögezni az elején, hogy... hogyha valaki azt gondolja, hogy úgy ébredt fel reggel 4 óra 30-kor, hogy ám, elmegyek jövő héten Kínába motorozni, és majd én mindent megoldok egy hét alatt, szóval ezt felejtse el, mert ilyen nincsen. Tehát Kína nem így működik.
Alapvetően, ha tudja, mit kell csinálni, akkor működhet így is. Tehát igen, de egy ilyen sima ébredés, az kevés hozzá.
Egyébként nagyon kevés motorosról is tudok Magyarországról, akik mondjuk már abszolválták Kínának valamelyik részét. Te tudsz ilyen szervezett utakat, például amit ti csináltatok, aztán majd rákanyarodunk, hogy ez hogy működött?
Nem tudok. Kínába borzasztó nehéz volt belépni, most egy picit enyhült ez az egész történet, de...
De mihez képest? Mikor voltatok pontosan, akkor tegyük meg az időpontot?
Hát most voltunk május
végén. Tehát teljesen friss, és azóta is könnyebb lett a belépés?
Nekem korábban volt egy ilyen fejlővésem, hogy én el akarok motorozni Kínába, Mongólián keresztül. Igen, de akkor az úgy volt, hogy gyalog megyek, vagyis hát lábon. És ott egy borzasztó nagy bürokráciába
futottatok volna bele.
Igen, tehát ez úgy kezdődött, hogy megvolt a menet, az úgy nézett ki, hogy egy kínai nemzetközi utazási iroda megszervezi ezt az utat nekünk. Ez megtörtént, megcsinálták ezt a tervezetet, de ez olyan szinten volt, hogy megvolt, hogy hol tankolunk.
Most a mostaniról beszélsz.
Nem, ez az akkori, amikor még borzasztó nehéz
amikor
volt.
Még Mongólián keresztül akartál Kínába menni.
És akkor hát kaptunk egy olyan árajánlatot, amitől gyakorlatilag 5-5 irányba szaladtunk, tehát ez egy ilyen motoronként egy ilyen 6000 dolláros történet volt, úgy, hogy ez a kínai határtól a kilépésig számít, tehát nincs benne az, hogy én odáig elmegyek.
Zsifi, bocsáss meg, bele fogok sokszor beszélni, csak hogy pontosan értsünk minden. Hol találtátok ezt a kínai ügynökséget?
Ezt egy nagyon kedves barátom találta, talált egy videót, hogy egy spanyol, vagy valamilyen, mit tudom, valami mókus ott motorozik Kínában. De aztán kiderült, hogy ezek ennél sokkal egyszerűbb dolgok, mert hogy ők Tájföldről mentek, és Tájföldi lévén sokkal egyszerűbb a helyzet, mert ott fölül a saját motorjára, átmotorozza azt a kis myanmari részt, és már ott is van Kínában.
Be is léphet vele, hogyha a papírei megvannak?
Hát ázsiai...
Vagy ázsiainak könnyebb belépni, mint európai?
Igen. Tehát azért mondom, hogy ők a saját motorjukkal tök egyszerűen mehetnek nekünk. Mi a saját motorjainkkal csak úgy mehetünk, hogy guide visz minket, tehát nem mehetsz csak úgy szanaszéjjel. Csak minimum kettő motor kell, minden öt motor után egy újabb guide kell. És akkor ez annak idején még úgy volt, hogy az iroda megszervezte az utat, utána átadta a turisztikai hivatalnak, aki azt mondta volna, de hát ugye nem fogadtuk el. Ha a turisztikai hivatal azt mondja, hogy igen, nekem is megfelel, tetszik, akkor utána átadják a kínai nemzetbiztonsági hivatalnak, és ha ők is azt mondják, akkor mehetsz.
Ez mikor volt? Hány évvel ezelőtt volt ez a perverzió?
Körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtti történet.
Azt is hallottam, az igaz vagy nem igaz, bár ebből a szempontból te meg is tudod cáfolni, hogyha egyébként saját motorról akarsz bemenni, akkor még rendszámot is kell cserélni?
Van a Kínába való belépésnek és a kilépésnek egy díja. Hát tesznek rá egy rendszámot, mivel ez ilyen érdekes, hogy nem tudják elolvasni, de el tudják olvasni, mert mi is el tudtuk olvasni a mostani saját rendszámainkat. Tehát nem volt.
Tehát nem kínai képírással volt írva.
Nem. De mégis adnak egy rendszámot, hiszen nem tud vele mit kezdeni, se a rendőr, se senki.
Egyébként a kínai határig Mongólián keresztül simán lehetett volna menni, meg igen, most is mennek.
Igen.
És abszolút. Akik már éppen ugye meséltem neked, hogy a múlt héten itt az Andrássy úton álltam a piros lámpánál, és nem motorról, hanem autóval voltam, és mellettem begurult egy ilyen, hát ilyen 14-15 főből álló csapat.
Egy
nagyon egységes brigád volt, vigyorogtak, mint a vetmalac, és néztem a rendszámokat, és portugál rendszámmal rendelkeztek, és még a motorokra oldalt föl volt írva, hogy Lisszabon, Vlagyivosztok.
Az jó.
Az egy szép kis betegség, de akkor igen. Ezek szerint valószínű, hogy ők is érinthetik Kínát, vagy az oroszokon keresztül?
Nem, szerintem az oroszokon keresztül. Aha.
Jó, de mindegy, akkor 10 évvel ezelőtt még különféle stációkat és hivatalokat kellett megmozdítani, és horror pénz volt. Szóval ehhez képest azért egy picivel könnyebb, de csak úgy lett ez könnyebb, hogy megint csak találtatok egy szervezőt.
Hát gyakorlatilag igen, ezen a videón keresztül aztán eljutottam az embernek az elérhetőségeihez, uh-huh. És akkor felvettük vele a kapcsolatot, és szépen lassan így lépésről lépésre végig csináltuk ezt az egészet, hogy akkor mikor megyünk, hogy megyünk, merre megyünk.
Mit tudott ő adni? Tehát mi volt az ő ajánlata? Motorok szempontjából például ez egy fontos dolog.
Motorok szempontjából alapvetően 500-as kínaiakat adnak, vagy 525-ös, ez a 525-ös Kove, gyakorlatilag ezt ugye mindenki ismeri, de nagyon érdekes, mert például hazaküldtem a fényképet ugye nekünk van egy podcastünk, és ott csináltam én egy kínai motoros podcastet, és az egyik nagyon kedves ismerősöm, ő ezekkel foglalkozik 20 éve, és hazaküldtem neki a fényképeket, hogy na, figyelj, ilyenekkel megyünk, és azonnal válaszolt, hogy ezek mind belpiacosak, tehát ezek helyiek. Tehát dacára annak, hogy a podcastben azt mondta, hogy ugyanaz jön Európába, meg a többi külföldi piacra, mint amit ők használnak, de mégis kapásból azt mondta, hogy ezek belpiacosak, tehát ezek saját motorok.
Azt hittem, azt mondta neked, hogy hozzál alkot részeket, mert az még elfér a hátadon.
Nem, volt ilyenről szó, hogy esetleg a gyár az valamelyik újat ideadja, és akkor tudunk tesztelni, de nagy volt a távolság, ezért nem merültünk bele. Úgyhogy ilyen 500-as, meg 800-as, 900-as helyi kínai motorok, amit tudnak adni, de ezek mind ilyen túraendúrók gyakorlatilag.
Eleve úgy vannak fölépítve, vagy úgy vannak felszerelve?
Úgy is vannak felszerelve. Tehát ezek három dobozzal, tehát ezen minden rajta van, itt nem kell külön fizetni azért, mert dobozt kérek rá, vagy gumit kérek a motorra, vagy mit tudom én, tehát itt minden benne van. De azon kívül volt KTM, BMW, de hát ezek mondjuk
tehát lehetett volna. Aha, hát igen, ez körülbelül olyan az én szempontomból lefordítva, hogy amikor most Marokkóba motoroztunk, akkor mi Royal Enfield-eket béreltünk. Uh-huh. Tök jók voltak, és semmivel nem kellett nagyobb. A 450 köbcentivel a Himalájánok, azok fölmentek még az Atlasznak a legtetejére is, úgyhogy teljesen jó. Persze tényleg, hogyha valaki akar, akkor mit tudom én, mutogathatja magát a nagy BMW-kkel és a Harley-kkel, hát, de teljesen fölösleges.
Igen, elmondom konkrétan, hogy van egy díja a túrának, amiben benne van a motor, a szállás, a kaja, mind benzin, minden túró. Egy 1200 GS-nek a felára az 1000 euró.
És teljesen fölösleges bére.
El lehet dönteni, uh-huh. hogy akarom, uh-huh. vagy nem akarom. Uh-huh.
És akkor ennek a szervezőnek, egyébként ez a szervező állította össze a túra útvonalat is, vagy azt ti már itthon leültetek a térképhez, és akkor eldöntöttétek, hogy akkor ez lesz a túra útvonal, aztán majd akkor ezt is elmondtad, hogy miért pont oda mentetek Kínába, ahova mentetek, mert ez Kína nem kis ország.
Igen, Kínába nehéz választani, hogy hova menjél. Nem, alapvetően ez a, ahol mi voltunk, ez a Yunnan tartomány, és ez gyakorlatilag ez Tibet lábánál van.
Tehát akkor a dél-Kínáról beszélünk.
Így van, ez a dél-nyugati része, igen.
És miért pont ez lett a kiindulási pont, illetőleg a bemotorozás része?
Hát ezekről találtunk anyagot, és itt azért van három nagy folyó, ez a Salween, a Mekong, meg a Yangtze, és ezeknek a vízgyűjtő területein, meg a hegyein gyakorlatilag, tehát hihetetlen változatos volt. Hát erre azt tudom mondani, hogy amikor elmész mondjuk Olaszországba, akkor miért a Dolomitokba mész uh-huh, motorozni? Uh-huh, mert a pósíkságon nem sok mindent találsz, amitől érdekes lesz, és jó választás volt, tehát mint utólag is kiderült. Az útvonal kérdésedre visszatérve pedig ez úgy néz ki, én általában úgy működöm, hogy őnekik van egy alapjuk, tehát van, hogy ő mit akar megmutatni. És akkor én azt mindig egy kicsit feldolgozom az alapján, hogy én mit akarok megnézni, tudom, hogy az én motorosaim mire mit vágynak, tudnak, hogy igen. működnek, mikor érzik jól magukat, és akkor ebből szoktunk gyúrni egy ilyen
De akkor ez úgy működött, csak megint lefordítom, hogy én is értsem, bár azért értem, hogy ő elküldte a túra útvonalat, kvázi egy javaslattal élt felétek, akkor aztán megnézted, egy kicsit átbukoltad, viszont akkor adódik óhatatlanul a kérdés, mennyire lehetett ettől a túraútvonaltól szabadon eltérni úgy, hogy majdnem minden turista mellett ott áll valaki, ha más nem egy kamera?
Alapvetően bármire eltérhettünk volna, de mivel a folyók vízgyűjtő területe adja, hogy az utak azok nem pokhálószerűen működnek, hanem tehát ha azt mondom, hogy nem ezen az úton megyünk, hanem a másikon, akkor akár 500 kilométer pluszt is bele tudunk tenni az útvonalba, ami nem biztos, hogy elfér időben. Tehát ugye nem olyan egyszerű azért, hogy jaj, most ne ezen megyünk, hanem azon megyünk, hanem tehát azért mondom, hogy ez nem egy ilyen pókháló. Tehát itt sok párhuzamos út van, és el kell dönteni, hogy a egyiken, másikon vagy a harmadikon.
Mész. A Mekongot és a Yangtze-t említetted, a harmadikra nem emlékszem.
Szalvin.
A Szalvin, oké. Okay. Ugye a Mekongról és a Yangtze-ról azért úgy hallottunk, legalábbis a földrajzi ismereteinkből, meg a történelemből, ott ezen a dél-tibeti vagy a dél-kínai rész. Ezek a folyók mekkorák, milyen vízgyűjtő mennyiséggel bírnak? Mondjuk nem a köbméterekre vagyok kíváncsi, hanem mondjuk viszonyítva itt a Pesti Dunához.
Hát a Pesti Duna az egy ilyen kis csörgedező patak, mondjuk úgy lehetne jellemezni. Szerencsére volt esőnk is, tehát láttuk, hogy mit tud pluszban, hogyha ha azt gondolja a természet, folyó, hogy egy kicsit többet ad, mint amennyit normális esetben. A Szalvin például az Ázsia leghosszabb, nem, hogy van? De Ázsia leghosszabb folyója.
És gondolom a vízgyűjtő rész az a Tibetből lezúduló víz, amelyik táplálja.
Igen.
Amelyik táplálja, és akkor folyik le szépen a síksági részre, aztán bele az óceánba.
Hát odáig ugye nem követtük mentetek végig, de aha, jó eséllyel ez a
jó, megoldás. Térjünk vissza még a motorokhoz, tehát ezek olyan 454, mit mondtál? 525-ös motorok voltak. Mondjuk arra nézvést, hogy mennyire mentetek on-road vagy off-road, tehát hogy mennyire tértetek le mondjuk az aszfaltozott útra, ezek gumilag is így voltak fölkészítve? Vagy igen, volt ebben off-roados rész?
Abszolút. Tehát igazából nem volt jelentősége. Tehát olyan szándékos off-road nem volt benne, olyan volt, hogy csinálták az utat, vagy eltereltek, vagy éppen leoblott a hegy, és akkor kerülni kell, és abban volt off-road, de nem volt valójában bütykös gumikkal felszerelve.
Ez a fajta kapcsolattartás ezzel az ügynökséggel, vagy ezzel a szervezővel teljesen zökkenőmentes volt? Tehát mentek a levélváltások, e-mailváltások, kiválasztottátok a motorokat, aztán utána már csak el kellett utalni az előleget?
Gyakorlatilag igen. Hát az első egy-két e-mailváltás az még ilyen lassú volt, aztán áttértünk egy WhatsAppos megoldásra, ott egy kicsit fölgyorsult, és valószínűleg ott kezdte el komolyan gondolni, hogy mi komolyan gondoljuk.
Ahhoz, hogy Kínába elmenjetek, azt mondtad, ha jól emlékszem, bár nem itt, hanem még mielőtt bejöttünk, hogy 10 motor volt?
9.
9 motor volt. És az emberre számítva 11? 12?
11 ember.
Egy utas, igen. 11 ember. Az itthon az elutazáshoz milyen papírokat kellett beszerezni ahhoz, hogy Kínába belépjetek? Kellett-e valami speciális?
Repülőjegy.
Repülőjegy.
Ez az egyetlen papír, amit be kellett szerezni. Hát Kínába eltörölték most a vízumot, ez december 31-ig. Ugye tavaly volt egy ilyen próba, mit tudom, november végéig, és akkor most ezt hivatalosan is megoldották, tehát 30 napot tartózkodhatsz Kínában mindenféle előzetes nélkül. Ez azért nem ennyire igaz, mert mindent tudnak rólad, tehát többet, bármit szeretnél magadról megtudni, kérdezz a kínaiakat.
Mit tudtál meg magadról újdonságot?
Kérdezzek a kínaiakat. Olyan dolgok vannak, hogy azt nem hiszed el. Tehát csak ami a legszembetűnőbb és legfurcsább, hogy körülbelül 5-10 kilométerenként, de a lakottabb területeken sűrűbben fénykép készül rólad vezetés közben. Teljesen mindegy, ha egymás mellett mentek, akkor is kettőt villant, tehát akkor is látja, hogy két motoros van.
És azt látjátok is, amikor a fénykép elkészül, vagy mondtad, hogy villan?
Vakuzik, igen.
Aha. De ez olyan, mint ha elmenni egy trafipax mellett, vagy mondjuk egy ilyen érzékelés, akkor megcsinálja a fényképet.
Így van, igen.
Aha.
És a túra közepén azon kezdtünk el gondolkodni, hogy oké, rólunk készült 1000 darab fénykép. az egész ország így van felépítve.
Hol tárolják?
Hol a túróba fér ez el? Tehát melyik az a város, ahol 8 millióan laknak körülbelül, és akkor ez, és akkor oda el tud férni a
na erről
a,
majd...
Ez egy ilyen felfoghatatlan.
Ez abszolút felfoghatatlan, történet. Majd erről még úgy is fogsz mesélni, viszont még mindig ugorjunk az indulásotokhoz, tehát kellett a repülőjegy hozzá, kellett az útlevél hozzá, a magyar útlevél, ugye tudjuk, hogy a magyar útlevél egyébként benn van, azt hiszem, a top 6 világ legbiztonságosabb útlevelében, tehát mindenhol megszalutálják, amikor a magyar útlevél előkerül. Akkor, amikor leszálltatok, hol?
Sziamba szálltunk le, ott volt az átszállásunk.
És utána repültetek
Kínába. És ott jött az első meglepetés, ugyanis az öngyújtókat a feladott bőröndből ki kellett venni. Tehát a feladott bőröndöt, amit feltettél a repülőre, a Sziamba így kitolták.
Már az a feladott bőrönd, amit ugye a becsekolásnál odaadsz, és akkor elmegy a szállítószalagba, ami ugye bent van a repülőgyomrában, mert nem terített föl.
Így van.
Az öngyújtókat. Volt-e valami magyarázat, hogy miért? Vagy ti mit gondoltok, hogy miért? Vagy csak?
Azt tudtuk, hogy körülbelül 40 darab öngyújtónk bánta ezt az egészet. Volt, aki több 10 darabról mondott le.
Igen, mert Kínában nagyon drága az öngyújtó.
Nem tudom, hogy először mi is azt gondoltuk, hogy valamelyik ilyen fejesnek van ott valami öngyújtó biznisze, de nem ez volt a... Nem tudom, hogy mi a... Ezt kitalálták, és ez működik. De ez olyan szinten működik, hogy mondom, tehát az átszállásnál előrehozták a bőröngyeinket, mondták, hogy akkor a tűzgyújtót vegyük ki belőle.
És kivetétek, lecsuktátok, azt emeltet minden.
Gyakorlatilag mentünk tovább. És ez utána bebizonyosodott, mert bárhova szerettünk volna bemenni, tehát egy botanikus kertbe be akarsz menni, az öngyújtót le kell adni.
Tehát, más korlátozás a repülőn nem volt? Tehát ugye most van ez a mizéria, hogy megint megengedik, hogy italt vigyünk föl bizonyos száz, helyesbe sebe szóval likvidet.
Nem, ez nem működött, tehát ez ugyanúgy, mint eddig, tehát Ferihegyen már elvetve, bocsánat, Liszt Ferenc repülőtéren, ugye már ott elvették, az átszálláskor szintén mindent kidobattak velünk, ami nem. Nagyon jó egyébként a reptéri átvizsgálás, tehát akinek gyenge az idegrendszere, az ne menjen ilyen helyre.
Pont erre akartam rákérdezni, milyen volt a belépés.
Fantasztikus volt, egy ilyen 40 kötője 60 percet töltöttünk a röntgen vizsgálattal, mert ez úgy nézett ki, hogy vegyék ki mindent belőle, ami laptop, powerbank, jó.
Jut eszembe, a powerbankot megengedték, hogy a nagy csomagba legyen, vagy azt a kézipodgyászba vittetek?
Nem, azt a kézibe kell.
Igen, most ez is egy új mizéria.
De a kézipodgyászba átment a kézipodgyászod a röntgenen, majd jött egy ilyen bácsi, és akkor mondta, hogy ott még van valami. Rájöttél, hogy két powerbank van nálad. Jó, azt kivetted. Nem az történt, hogy ő elhitte, visszavitte, még egyszer megröngenezte. Akkor kiderült, hogy a fényképezőgépnek az aksia is látszik a röngenen, akkor tehát volt olyan, akinek 6-szor vitték vissza a csomagot, de nem voltak feszültek tőle, mi igen, de ők nem. Tehát ők 6-szor visszavitte a csomagot, és a 6. után azt mondta, hogy oké, most már mehetsz.
A papírok kitöltésével például kellett bajlódni?
Nem, egyszerű volt, tehát nagyon segítőkészek, mindenre van emberük, tehát gyakorlatilag mindenhol áll valaki, aki segít. Nem biztos, hogy beszél angolul, de segít.
Na most azért ti egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy helyzeti előnyben voltatok, mert a fiadat magaddal vitted, nem utolsó sorban azért persze, hogy ő is részese legyen az élménynek, hanem ő kínai tanult itthon.
Így van, hát ő sinológiából diplomázott, tehát aki a kínai nyelvhasználat, az nem okoz gondot. Ezért nekünk se okozott gondot, és ez mint kiderült utólag is, hogy ez óriási fegyvertény. Tehát rengeteg olyan helyen jártunk, ahol semmilyen nyelvet nem beszélnek, és az hagyján, hogy nem beszélnek nyelveket, de az eltérő kultúra miatt, tehát az első esténk az úgy zajlott, hogy beültünk egy étterembe vacsorázni. Akkor már odajött a guide-unk, mert ő abba a városba lakott, ahova megérkeztünk, nagyon cuki volt, odajött, hogy ő segít. Persze az étterem az, tehát 9 étteremből 9 az úgy néz ki, hogy kínaiul van minden.
Hát otthon vannak.
Így van, nagyjából kétféle formátumba tudsz, illetve háromféle, van ez a hagyományos, ahol egyedül leülsz, kérsz egy kaját, megeszed, elmész haza. Van az úgynevezett hotpotok, amikor egy óriási nagy vajlingba forra víz, és akkor hoznak mindenféle gombát, húsokat, zöldséget, és akkor te beleteszed, megfőzöd, megeszed. És van egy harmadik, amikor ezen a tekerős asztalon ugye kiraknak 20 féle kaját, és akkor azt így tekergeted, és mindenki leszedi magának a megfelelőt.
Na az, hogy mit tettetek, azt majd el fogod mesélni a hírek után, mert ez az etapunk lejár, de a hírek után folytatjuk, úgyhogy még egyébként motorra se ültetek. Úgyhogy lesz miről beszélgetni. Zsifi a vendégem, és egy kínai motoros túra élménybeszámolóját